1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a genderlobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záróünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origó. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megosztását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugró a magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitás szám több mint egy negyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15 000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálni a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szószporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül sohasem történtek volna meg. Mint ismert, Bécsben Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét a terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátette, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, súnázta az államtitkár. A Magyar Falu program fejlesztéseinek célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népesség szám is a falvakban, hangoztatta a miniszterelnökség modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár Magyar Keresztúron ismertette, hogy a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a Magyar Falu program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni az iskolába például a 8 cm-nél hosszabb pengélyű kést, cigarettát vagy alkoholt. Az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okoseszközöket be szabad vinni, de ezeket a tanítás elején le kell adni. A gondos óra program indulása óta több mint 22 000 életet mentett meg, és 360 000 esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcinaszállítmányból, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár a betegség járványszerűen terjed, jelenleg nehezebben elérhető az oltóanyag. A várandós nőknek azt javasolják, ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére, híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. a kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen abban tetszelegtek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt, és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia: kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az eucharisztia, a kereszt áldozat újul meg és állandósul. Márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A Szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az eucharisztiának, ami a szeretet szentsége, és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja: aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a fő parancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. És mivel az Eucharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az Eucharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az Eucharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincs ennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb Eucharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítást hallanak a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola közreműködésével. Karnagy, ifjú Sapszon Ferenc.
Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Jubiláte Kórus tagjaival együtt, innen a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolából. A pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek Jézus szívének ünnepe. Jézus szívének irgalmas szeretetének tisztelete tartalmában régi, de mint ünnep viszonylag új. 1856-ban terjesztették ki az egész egyházra. Jézus szíve, Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása. Jézus szíve, amit bűneink miatt és a mi üdvösségünkért átszúrtak, annak a szeretetnek jele, jelképe, amellyel szüntelenül szereti az Atyát és minket. Jézus szíve tisztelete, a megtestesült ige, isteni és emberi szeretetének tisztelete. Ez vitte őt arra, hogy vérét ontva értünk megváltson a bűn rabságából, és ez kényszerítette arra, hogy lelki táplálékul nekünk adja önmagát. Az egyház a júniust teljes egészében Jézus, az Isten ember szíve titkainak szenteli. Ezért imádkozzuk minden nap a Jézus szíve litániát. Ebben a szívben emberi vér áramlik, mely kiontatott a kereszten. Az ő szeretete megelőző, elégtételül szolgáló és életet adó szeretet. És hív bennünket a seben át, melyet a katona lándzsája ütött rajta, ha Isten így szeret minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez a szeretet szeretetet szül, szeretetet szabadít fel, és a szeretet által valósul meg. A szent szív tiszteletének több formáját ismerjük. Az Úr alakok Szent Margiton keresztül engesztelést, első pénteki gyónást, áldozást kért szívének tisztelőitől, akiket ajándékaival halmoz el. Az engesztelés, az elkövetett sértés jóvátétele és bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus visz az Atya elé. Szent Margit a szent szívnek ajánlotta föl magát. E fölajánlást napjainkig sokan követik. Önmagunk fölajánlása Jézus szívének kifejezi, egyesülni akarunk a szeretettel, melyel Isten szereti a világot, és minden munkánkat ebben a lelkületben végezzük, minden szenvedésünket ezért ajánljuk. A mai nap az Éneklő Egyház 133-as számú énekét, a Jézus szíve legtisztább szív kezdetű éneket ismerjük meg. Akik a Hozsanna énekes könyvben szeretnék megtalálni az éneket, a 155-ös számon találhatják. Először Nárai György 1695-ben megjelent Lyra Coelestis című gyűjteményében találkozhatunk ezzel az énekünkkel, ismeretlen eredetű és latin szöveggel szereplő énekként.
Vale mundus lusum satis, fides debent frangi, in servivi tibi satis, nolo post hac angi. Nihil cordi denegavi, degustavi cuncta. Montes auri cogitavi, non sunt nisi puncta.
A 19. század végén a kaposi énektár újította föl énekünket, mely a baptista énektárban is szerepel. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. A mazurka ritmussal találkozhatunk, mint például a Heivargáné kezdetű népdalunkban. Ez a ritmus nem egy 17. századi énekünkben feltűnik, talán az ének lengyel eredetére utal. A mazurka ritmus jellegzetessége a titi-tá-tá ritmus. Itt háromszor szerepel egymás után, majd a záró ütemben súlyra hoz két tát, vagyis titi-tá-tá, titi-tá-tá, titi-tá-tá-tá-tá. 8 plusz 6-os szótag számú, 14 szótagú sorokkal találkozunk. Verstanilag egy igen ritka versformában, a Ionicus minore ritmikus lejtésében íródott a szöveg. Ennek a versformának szép példáját találhatjuk Csokonainál, a Tartózkodó kérelem című versben. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt, te lehetsz írja sebemnek gyönyörű szép tulipánt. A dallam 4 soros. Az első sor kétszer fordul elő, tehát A-A, a második felében pedig a B sor, először mint kérdés, másodszor pedig egy hang változtatásával, mint válasz szerepel. Tehát B kérdés, B válasz sor. Az első két sor csak 4 hangot, egy tetrakordot használ, és ez bensőséges hangulatot kölcsönöz neki. Az 5. fokot, egyben az énekünk legmagasabb hangját, a dallam második felében éri el a 3. sorban, és így bővül az ambitus 5-tagúvá, moll pentakordra. Ez a plusz egy hang, ez a kinyílás, plusz élményt jelent. Ez a harmadik sor a tercről indul. Sokkal energikusabbnak hat, mint az első két sor. A harmadik sor nyitva maradó dallama kérdése után, a negyedik sor a válasz, mégpedig egy hang az utolsó hang módosításával. A Hosannában Sík Sándor bűnbánó versével az Isten áldjon tünde játék szöveggel is szerepel. Isten áldjon tünde játék, te világi élet. Népének tárunkban ehhez az énekhez négy versszakot is találunk. Énekeljük el az első versszakot. Az első versszakban a tiszta szívű és lándzsával átszúrt szívű Jézustól kérünk tiszta szívet. Krisztus oldalából jött létre az egyház, és fakadtak a szentségek. Azok az egyensúlyi zavarok, amelyektől a mai világ szenved, kapcsolódnak ahhoz az alapvetőbb egyensúlyi zavarhoz, amely magában az emberi szívben gyökerezik. Ennek gyógyítója Jézus szíve. Krisztus lándzsával átdöfött oldalából vízsugár fakadt, hogy lemossa bűneinket, és szomját oltsa Isten új népének. Ez a forrás a lélek ajándéka, amely táplálja bennünk az isteni életet. Énekeljük el most a második versszakot. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. A megváltó szívéből árad az a szeretet a földre, amely gyöngéd, irgalmas, jóságos, megbocsátó és türelmes. A szent szívet szemlélő igyekszik behatolni Krisztus, az igaz Isten és igaz ember érzelmeinek szívébe. És arra kap indítást, hogy kövesse azt a Krisztust, aki szelíd és alázatos szívű, hogy viszont szeresse a szeretetet. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint.
Jézus szíve szelídségnek titkos iskolája, amennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tett szent szívedhez hasonlóvá kérlek. Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá szelíd.
A harmadik versszakban az urat szerető, vele egyesült szívet kérjük. Énekeljük el ezt a verszakot. Viszont szeretni a szeretetet, egyé lenni vele, mert aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kérjük Máriát, szeplőtelen szíve által maradjunk egységben mindig Jézus szívével.
Jézus szíve, ott, hogy mindig szeresselek jobban, ha ér bűség, ha érincsék jó és rossz napokban. Légy te szent szív, én is tápom, légy te menedékem. A sötétben napvilágom, kincsem dicső.
Énekeljük el most a negyedik versszakot is. Negyedik verszak a doxológia. Hálatelt himnusz a Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek. Hála Jézus szívének.
Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett. Legyen ki pokoltól mentett. Hála néked, ó Szent Lélek, minden ajkezd zengje. Hála Jézus Szent szívének, mint földön, mint menny.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Oh,
lelked harca elnyom minden más. Nem hallod a hívó suttogást, belsődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz. Mélybe hull a hívó suttogás, hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, de rád talál, de rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt, nagy csodára fénylő jelde válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. De Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák, hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!